Köszöntöm a hallgatókat! Van-e verseny a lakáshitel piacon? Drágák-e vagy sem az ingatlan hitelek? És mire érdemes figyelni egy lakáshitel felvételekor? Elég-e csak a THM-et nézni, vagy több szempontot is figyelembe kell venni, amikor eldöntjük, hogy hol vesszük fel a hitelt? A következő percekben több más mellett erről is szó lesz. Kérem, tartsanak velem!
Ingatlan üzlet.
És a vonalban van Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapító ügyvezetője. Szervusz!
Szia!
Most már az ilyen közhelyesen forog az emberek száján, meg a szakértők is mondogatják, hogy hát túl drágák a hitelkamatok, ezért nem vesznek az emberek lakást. De vajon még mindig olyan magasak a lakáshitelkamatok? Mert ugye egy pár hónappal ezelőtt még a Bankmonitor, majdnem azt mondtam, hogy hasábjain, a Bankmonitorban is ezt néztétek, hogy gyakorlatilag érdemesebb, vagy lehet akár fölvenni egy sima személyi kölcsönt, mert ugyanannyi a kamata. Szóval, hogy jelentősen változtak a lakáskamatok, hogy jött lefele az alapkamat?
Nézzük egy kicsit nagyobb perspektívából ezt a kérdést. 2023 elején érte el a magyar kamatszint a csúcsát a lakáshitelezés szempontjából, akkor 10% feletti kamatszintek is bőséggel voltak a banki kínálatban. Ezt követően volt egy szerencsés fordulat, ami részben az enyhülő magyar inflációs nyomás és az ezt részben lekövető kamatmérséklődésnek köszönhető, részben a kedvezőbb nemzetközi kamatalakulásoknak volt köszönhető, majd erre gyorsan következett két önkéntes kamatplafon intézmény, az egyik októbertől, a másik pedig 2024. januárjától. És ha mindezt megnézzük, akkor a 2023 elején tapasztalható 10% feletti lakáshitel kamatszintekről beérkeztünk a 6% alatti lakáshitel kamatszintekre az idei év elejére. És ez a kamatszint kombinálva azzal, hogy a CSOK Plusz is megjelent, mint támogatott kamatozású hitel lehetőség a családok számára, nagyon komoly mértékben megpezsdítette a lakáshitel piacot az idei év elején, olyannyira, hogy tavalyi év elején még 33-35 milliárdos lakáshitel kihelyezési hónapokkal találkoztunk, most 2024 márciusában már 97 milliárd volt, azaz közel 100 milliárd volt a lakáshiteleknek az új hitelszerződés értéke, tehát mintegy háromszorozódott a piac. Tehát van egy nagyon erős élénkülés. Most mielőtt abba a népszerű kérdésbe belefutnánk, hogy várható a kamatszint további mérséklődése, itt sajnos azt kell mondanunk, hogy az elmúlt hetekben kevésbé optimistán alakultak mind a nemzetközi porondon a kamatok, mind ezzel párhuzamosan a magyar piacon is, és így egyelőre azt gondoljuk, hogy kevésbé realisztikus azt gondolni, hogy nagy lendülettel folytatódhat tovább a lakáshiteleknek a kamatcsökkenése. Sokkal reálisabb szenárió az, hogy ezen a szinten marad, sőt, május elején már egy-két bank 0,1-0,2%-os kamatemelést is végrehajtott.
Ez azt jelenti, hogy nincs komoly verseny ezen a piacon, mert hogy akkor a bankok simán tudnak emelni, vagy ez azért egy túlzás, mert hogy a verseny pont az jelzi, hogy ilyen 10%-pontokat emelnek, ha emelnek.
Igen, én pontosan a második álláspontot foglalnám el. Szerintem nagyon erős a verseny ma a bankok között a lakáshitel felvevőkért. Nézzünk is itt egy arányszámot. Ma, hogyha a magyar állam felvesz egy 10 éves futamidőre egy hitelt, akkor 6,8%-os kamatot fizet. Mi ennél átlag fizetéssel is alacsonyabb kamatszintet tudunk ma elérni a bankoknál. Tehát én azt gondolom, hogyha az államnál olcsóbban tudunk felvenni hitelt, és csak nagy közönség is értse, egy 20 évre felvett lakáshitel ma a legtöbb esetben 10 évre rögzített kamatozással rendelkezik, és ezért tudjuk hasonlítani a 10 éves futamidejű állam által felvett hitelekhez. Tehát, hogyha ma kedvezőben tudok felvenni, mint az állam hitelt, az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon kedvező, és a történelemben viszonylag ritkán van ilyen. Ha ránézek a német vagy az amerikai hitelpiacra, ránézünk az ottani lakáshitelekre, akkor azt látjuk, hogy ott az állam által felvett hitelhez képest felárral rendelkeznek a lakáshitelek. Tehát bizonyos szempontból ez egy kicsit ilyen kegyelmi időszak a lakáshitelek kamatozása szempontjából, és ez nem köszönhető másnak, mint annak, hogy a bankok jelenleg még mindig igen jelentős profitot érnek el a náluk tartott betéteken, tehát most elsősorban nem a hitel oldalon, hanem a bankbetétek oldalán keresik meg azt a profitot, amit szeretnének.
És akkor ezek szerint érdemesebb, mondjuk, mint állampapírba tenni, érdemesebb lakás hitelekbe kitenni a pénzt, mint az államnál elhelyezni, mert ugye volt időszak, amíg a bankok nem nagyon törték össze magukat, hiszen az állam olyan kamatfelárat fizetett, hogy ez volt a legegyszerűbb.
Igen, de én azt gondolom, hogy a bankok számára az ügyfélszerzés az jól láthatóan egy elsődleges üzleti cél, és ebből adódóan én azt látom, hogy nagyon komolyan versenyeznek a mai nap is az ügyfelekért.
Mert egyébként akkor ezek szerint a mai napig úgy néz ki, hogyha valaki lakáshitelt akar, és megtalálja azt a bankot, amelyik neki a legszimpatikusabb, akkor ott egyéb téren is ügyfeleket szerez a bank, mert még mindig bevett szokás az, hogy kötelező számlavezetés van, és még az összes ilyen folyószámláról kiegyenlíthető számlát is onnan kell intézni.
Minden bank máshogy fogalmazza meg, vagy kicsit másképp fogalmazza meg a saját ajánlatait. Tehát ez relatív összetetté tud válni, hogy melyik bank tudja számomra a legjobb hitelt kínálni. Egy-egy lakáshitelnek a végső kondícióját akár 50 vagy 100 egyedi paraméter is meghatározhatja. Tehát ugyanúgyha egyszerűen tekintem a kérdést, akkor ránézek a képernyőre, és ott fogok látni 7-8 nagy bankot, akinek mindegyik mellett ott lesz egy konkrét százalék. Viszont nagyon fontos azt is tudni, hogy ha nekem vállalkozói jövedelmem van, ha osztalékból van a jövedelmem, ha az ingatlan az nem egy budapesti belvárosi lakás, hanem ettől egy kicsit barokkosabb elhelyezkedésű, speciális adottságokkal megáldott, akkor bizony nem lesz evidens, hogy én kitől, melyik banktól, milyen feltételekkel, hány százalékon fogom megkapni az adott hitelt. A megfelelő hitel kiválasztása az egy mindig kellő energiát igénylő feladat.
Na és egyébként van-e erre vonatkozóan bármilyen statisztikátok, hogy mennyire tudatosan vesznek föl hitelt az emberek, vagy mikor ott tartanak, hogy most föl kell venni az ingatlan hitelt, mert megvan az álmaink otthona, és most végre olyan csillagzat van, hogy na akkor ide beköltöznénk, akkor azt nézik, hogy jó, hát legyen valami kedvező THM szám, és akkor hajrá, vegyük fel azt a hitelt. Vagy azért most már ezeket a szempontokat is figyelembe veszik, hogy milyen egyéb kötelezettségekkel jár ez a hitelfelvétel.
Én azt gondolom, hogy az emberek tudatossága nagyon nagy mértékben nőtt az elmúlt 10 évben. Ugye a hitelezés nagyjából valamikor 2015 környékén indult újra a 2008-as devizahitelválságot követően, tehát volt egy 7 szűk esztendő, és 2015-ben újraindult egy teljesen új feltételrendszer mellett, a szabályozás is teljesen megújult ebben az időszakban, és az újraindult hitelezésben bizony sokkal tudatosabbak az ügyfelek, megnézik, hogy mit vállalnak fel, és bizony nagyon sok esetben még a hitelhez kapcsolódó folyószámlának az egyedi költségtételeit is megnézik, és teljesen tudatosan döntenek. Nyilvánvalóan vannak, akik ennél egy kicsit kevésbé részletesen vizsgálják a történetet, tehát elképzelhető, hogy az esetükben kizárólag a lakáshitelnek a paramétereire vonatkozik a piacvizsgálat, de ma nem igazán van olyan hitelfelvevő, aki nem kíváncsi arra, hogy milyen hitellel fog együtt élni a következő 15-20 évben.
Na és akkor nézzük ezt a versenyt egy kicsit mélyebben. Ezek izgalmas kérdések, amikor ugye az ember első körben az úgynevezett THM-et veszi alapul, aztán ugye jönnek egyéb kérdések is, és akkor ott van az ajánlat, amikor azt mondja a bank, hogy jó, de akkor én kérem azt, hogy itt legyen a számlavezetés, legalább nem tudom, ennyi 100 000 forint havi jövedelem érkezzen meg ide, és nem ártana, hogyha innen fizetni a számláit. Ebben a szegmensben folyik-e verseny? Tehát van-e olyan bank, vagy vannak-e olyan bankok, tehát mondjuk akár többen is élnek-e azzal a lehetőséggel, hogy egyéb kedvezményeket is adnak, mert hogy nekik még így is megérheti?
Természetesen, tehát az egyik legfontosabb kritérium, hogy a bankok jellemzően a legjobb kamatukat akkor adják oda, hogyha az ügyfelek, a hitelt felvevő ügyfelek a jövedelmüket az adott bankhoz érkeztetik, ekkor válhatnak elsődleges banká az ügyfél szemében, és ez egy kiemelten fontos cél a bankok életében. De ezen túl is mehetnek. Tehát elképzelhető, hogy a legjobb kamatszintet akkor fogjuk megkapni, hogyha egy hitelfedezeti biztosítást is kötünk az adott bank segítségével.
Ez egyébként nem kötelező minden esetben?
A hitelfedezeti biztosítás megkötése nem kötelező a szabályozás értelmében. Nagyon ajánlott, és jellemzően kínálnak is a bankok erre konstrukciókat. Hozzáteszem, hogy a hitelfedezeti biztosítás nagyon-nagyon kevésbé átlátható terület az ügyfelek számára. Míg mondjuk ugye egy THM-et a lakáshitelek esetében könnyen vizsgálnak, az, hogy egy hitelfedezeti biztosításnál nem csak az ára kérdés, hogy az havonta 3500 forintba kerül, vagy 5000 forintba kerül, hanem az, hogy milyen szolgáltatásokat biztosít az az adott biztosítás. Tehát itt egy ár versus szolgáltatás dimenziót is kell nézni, nem elegendő az árat összehasonlítani.
Egyébként milyen szinten különböznek ezek a biztosítások? Tehát ott is érződik a verseny már így a szolgáltatás iránt? Tehát, hogy hihetetlen eltérések lehetnek egyes ajánlatok között?
De hogy is működik a bankszektor? Ugye a bankszektor banki termékekre fókuszál, ha szóba kerül a biztosítás, mint kiegészítő termék, akkor a jellemző üzleti modell a banki oldalon az, hogy minden banknak van egy preferált megállapodása egy adott biztosítóval, aki stratégiai szövetségben nyújtja számára a különböző biztosítási termékeket. Tehát, hogyha én A banknál felveszem a lakáshitelt, akkor nagyon nagy valószínűséggel ez a bank nem fog nekem 1, 2, 3, 4, 5, 6 hitelfedezeti biztosítás alternatíváját felkínálni. Ugyanúgy, ahogy valószínűleg 6 darab lakásbiztosítást sem fog kínálni. Kérdezted, hogy a hitelfedezeti biztosítás egyébként kötelező eleme? Nem. A lakásbiztosítás kötelező elem, hiszen a fedezetet meg kell védeni, hogyha történik bármi is a hitelfelvételt követően. Tehát biztosítási fronton nem várhatjuk azt, hogy akitől felvesszük a hitelt, ő számunkra egy teljes körű biztosítási piaci ajánlatot is be fog mutatni.
Ezt világos, de egyébként arra törekszenek, hogy ezek valóban átlátható és érdekes termékek legyenek, mert hát ugye végső soron azért
az... Értem a kérdést, a biztosítási piac is egy szabályozott piac, ugyanúgy, mint a hitelpiac. A probléma szerintem abból adódik, hogy a banki működés nem biztosítja, értelemszerűen nem biztosítja, nem biztosíthatja, hogy a teljes biztosítói piaci kínálat megjelenik, és míg az ügyfél arra fókuszál, hogy felvegye a nagy döntés keretében a lakáshitelt, amiből kifizeti az ingatlan eladóját, addig a biztosítási döntés egy ilyen másod-harmadlagos döntésé degradálódik. Egy megtörtént eset az életünkben. Az ügyfél felvette a lakáshitelt, de ezt követően kérdezte a bank, hogy akkor a lakásbiztosítást intézzék-e? Intézzék, kérem szépen, mire legyen biztosítás? Mindenre legyen biztosítás. Majd pedig 2022 nyarán volt talán egy hatalmas nagy felhőszakadás, beázott az épületnek a pince szintje, keletkezett 2 millió forintos kár, és a mindenre kiterjedő biztosítás csak a lakóterületekre vonatkozott, így keletkezett egy olyan kár, ami fedezet nélkül maradt biztosítási oldalon, nem volt kielégítő a biztosítás. Ugye mindez azért történt, mert hogy túl nagy dinamikával a biztosítás már nem kapott kellő figyelmet a folyamatban, és nem az történt, hogy szabálytalanság történt volna, hanem a folyamat során nem kapott kellő figyelmet ez a termék, hogy megfelelő kerüljön kiválasztásra.
Akkor egyébként neked az a tanácsod, hogy minden ilyen esetben inkább forduljuk szakemberhez, tehát bármennyire is azt ajánlják a bankfiókban, hogy ők teljes körűen intézik, mert arra gondolom van módja minden hitelfelvevőnek, hogy ő megkösse a piacról a számára legkedvezőbbnek tűnő biztosításokat, hogy elmenni egy olyan biztosítási szakemberhez, egy biztosítóhoz, ahol valóban garantáltan a legjobbat ajánlják, még akkor is, hogyha esetleg a hitelben néhány tized pontnyi különbség is lesz a kamatban.
Igen, én azt gondolom, hogy a teljes képet érdemes tekinteni, tehát a végül is a cél az együtt valósul meg, a hitelfelvétel, az ingatlannak a biztosítása, és végül ugyan külön-külön, de a családi költségvetést együttesen fogja terhelni, tehát nekünk összességében kell megtalálnunk a legjobb megoldást. A jó hír az, hogy szerencsére ma már azért azok a szakértők, akik hitellel foglalkoznak, a legtöbbjük biztosítási területen is széleskörű piaci alternatívákat tud felmutatni. Csak hát ugye megint a klasszikus példa, hogyha bemegyünk a Mercedes szalonba, akkor a Mercedes szalon nem fogja ajánlani az Audi szalonnak a szolgáltatását. Tehát, hogy nyilván olyan ponton érdemes tájékozódni, ahol a piaci kínálat széles körben rendelkezésre áll, ahhoz, hogy megfelelő tájékoztatást tudjunk kapni.
Tehát akkor van bőven hitel, és meg is indult a hitelezés. Ez azt jelenti, hogy akkor az ingatlan piacnak is meg kellett volna indulni, de ehhez képest itt az ingatlanosok nem arról számoltak be, hogy most nagyon beindult volna az ingatlan, illetve hát arról számoltak be, amiről minden héten a korábbi hónapokban, meg akár az elmúlt egy évben, hogy bizonyos összeghatárig van ingatlan piaci mozgás, és van egy plafon, ahonnan viszont nem mozdulnak. És itt azokat a lakásokat mondják, ezeket a másfél szobás kiadásra is alkalmas, meg hát a leginkább megfizethető lakásokat ilyen 30-35 millió forint értékben. Tehát akkor tulajdonképpen nem a hitelezéstől függ az, hogy beindul-e a lakáspiac.
Én azt gondolom, hogy egy élénkebb hitelezés mindenképpen segíti az ingatlan piacot is, és azért bizonyos tranzakciószám erősödés azért azt gondolom, hogy bekövetkezett az év első negyedében. Ami szerintem szerencsés csillag együttállás az inkább az, hogy maga a hitelezés tud úgy erősödni, hogy az nem feltétlenül jár együtt az árak további növekedésével.
Hát azok már amúgy is csúcsra jártak, tehát hogy igazából nincs innen már hova emelkedni, vagy van?
Hát elvileg mindig tud magasabb lenni, csak ugye, ahogy te is említetted, az ingatlan piacon ma ez a másfél-két szobás szegmens az, ami igazán nagyobb likviditást mutat, ugyanis a fizetőképességi korlát azért ott van még hitellel együtt is. Tehát a hazai ingatlan piacnak a felárazódása az nagyon nagy mértékben bekövetkezett 2015 és 2022 között. Most leginkább arra lehet számítani, hogy a következő 2-3 évben is valahol infláció környékén emelkedhetnek a budapesti ingatlanárak, a Budapesten kívüliek pedig akár ettől elmaradóan, tehát reál értékben akár csökkenhetnek is ezek az ingatlan árak, ami egy relatív átárazódást képvisel a piacon egy hatalmas nagy emelkedési periódus után, hiszen ki kell tudni fizetni a nap végén ezeket az ingatlanukat ahhoz, hogy egy adásvétel létre tudjon jönni.
Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapító ügyvezetője, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltad máskor is.
Köszönöm.
Ingatlan üzlet.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Addig is hallgassák rádiónkat, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.